Kedves testvéreim, advent első vasárnapja van, egy új egyházi év kezdődik, és éppen ezért hadd olvassam el az Úr Jézus bevonulásának a történetét Máté evangéliumának a 21. fejezetéből, az első verstől kezdődően. Így hangzik Isten igéje. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfágéba, az Olajfák hegyéhez jutottak, akkor elküldött Jézus két tanítványt, és mondta nékik, menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és azonnal találtok egy megkötött szamarat, és vele az ő csikóját, oldjátok el, és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott, mondjátok meg Sion leányának, imhol jönnéked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak csikóján. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta nékik, elhozták a szamarat és annak csikóját, és felső ruháikat rájuk terítették, és ráült azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítette, mások pedig a fákról gajakat vagdaltak, és hintettek az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiáltott, mondván, Hozsanna a Dávid fiának. Áldott, aki jő az Úrnak nevében, Hozsanna a magasságban. És mikor bement Jeruzsálembe, felháborodott az egész város, mondván, kicsoda ez? A sokaság pedig mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, amikor úgy döntöttél, hogy elküldöd a te szent fiadat ebbe a világba, te előre tudtad, hogy a karácsonnyal csak elkezdődik valami, aminek a Golgota lesz a vége. Köszönjük neked, hogy annak tudatában is elküldted, hogy sokak elestére és feltámadására lesz ő, és jelül, akinek sokan ellene mondanak. De köszönjük neked, hogy itt közöttünk is nem azt akarod, hogy elestünkre legyen a hallott ige, hanem hogy feltámadásunkra. Köszönjük neked a drága lehetőséget, hogy még hangzik, hogy a kegyelem ideje még nem járt le. És te nem azt akarod, hogy felvizezett, felhigított evangéliumot halljunk, amelynek hatóanyaga a nulla, amelyik csak egy lelki homeopátia, hanem olyan legyen, amelyik valóban elvégzi a maga munkáját mindannyiunk életében. Könyörülj kegyelmesen, hogy kiki szembe süljön a hallott igén keresztül, azzal, hogy ki vagyok én, valójában milyen indulatok dolgoznak a szívemben, de szembesüljön azzal is, hogy ki vagy te, és hogy annak ellenére, amilyenek vagyunk, amilyen vagyunk, mégis kínálod a kegyelmet. Nem azt a kegyelmet, amelyik meghagy bennünket a bűnben, hanem azt, amelyik kiemel, amelyik megáld. Könyörülj kegyelmesen így, és áld meg ezt az alkalmat. Szent neved dicsőségére, és kérünk mindannyiunk javára. Amen. Még egy éneket énekeljünk el az énekes füzetünkben. A 305-ös számú dicséret, Ó mi hű barátunk Jézus. Thank you.
Segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet, néki legyen hála és dicsőség. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, amint megírva találjuk Jónás prófét a könyvének 4. fejezetében, az első verstől a fejezet végéig a következőképpen. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még a hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékba, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon, Jónás napszúrást kapott, áljúdozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol, emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjel pedig elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12,000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és ott a sok állat is. Urunkat, te igéd, lélek és élet, kérünk, hogy eleveníts meg minket általa is. Amen. Tegnap láttuk, testvérek, hogy Isten igének milyen hatalma van, és megtér Ninive. És az ő megtérésének történetében ugye az a különös és csodálatos, hogy Isten milyen kegyelmes egy idegen pogány néphez. Ez egy különleges, és azt gondolom, hogy ebben az időben még Izraelben szinte felfoghatatlan isteni igazságként tűnt fel, akár Jónás számára is, amit aztán nem is tud elfogadni, hogy Isten nem csak a választott népen könyörül meg, hanem a választott nép ellenségein is megkönyörül, hiszen Ninive az asszír birodalom szó szerint ellensége volt Isten népének. Tehát ez azért zavaró, és látjuk itt Jónás lelki állapotát, gondolkodását, hogy őt milyen mélyen megsértette és bántotta az isteni szeretet, az isteni kegyelemnek ez a kiáradása, ami Ninive felé kiáradt. Látnunk kell, ahogy tegnap is mondtam, és azért térek erre vissza, mert ez annyira fontos, hogy értsük meg, hogy Isten igéje végzi el mindig azt, hogy egy ember, vagy akár egy gyülekezet, vagy éppen akár egy nép között megtérés következzen be. Tegnap is említettem, hogy bizony vannak hamis proféták, akik megnyugtatják a népet. És itt talán szeretnék egy kicsit nyomatékosabban visszatérni erre, mert ma azt látom, amit Dave Hunt így fogalmaz meg, hogy a mai keresztény mindenki nagyon könnyen meg tudja győzni, de az igazság felől sokszor meggyőzhetetlen. Ahogy Jónás magatartásában is látjuk éppen ezt. Isten azt mondja Jeremiás 23:16-ba, ne hallgassatok a néktek profétáló proféták beszédére, bolondá tesznek benneteket. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Ez az. Ez a különbség. Jónás azt hirdette, amit az Úr mondott, mert megmondta neki, hogy azt hirdest. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, békességetek lesz. És ezt mondják minden megáltalkodott szívű embernek, nem jön rátok veszedelem. Aztán Isten azt mondja még 21. versben, nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis úgy igyekeznek. Nem szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igémet hirdették volna népemnek, és megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikről. Tehát könnyű megkülönböztetni azokat a profétákat, akik hamis proféták, azok megvigasztalják a megáltalkodott, az Isten igére hallgatni nem akaró emberek szívét, hogy semmi jön rátok veszedelem. Az igazi proféta meg arról ismerhető fel, hogy az Isten igét hirdeti, és meg akarja téríteni, ahogy itt mondja az Úr, az embereket a gonosz útjukról és gaztetteikről, és ez történt Ninivében. Megtértek, megvallották, hogy bizony gonoszak a cselekedeteink, és megtértek belőle, és Isten megkegyelmezett. És ezt nagyon rossznak látja Jónás. Azt a címet adtam ennek a 4. fejezetnek, hogy Isten lelki gondozza Jónást. És valóban ezt láthatjuk ebben a csodálatos fejezetben, hogy nem csak a Ninive, a nagyváros fontos Istennek, nem csak a nagy gyülekezetek, nem csak az ő egész népe, hanem egyes ember, a te életed, a te lelked, a te üdvösséged fontos neki. Aztán így mondhatnám az alcímét ennek a fejezetnek, hogy a megrekedt hívő lelki gondozása. Testvérek, nagyon sok félúton megrekedt hívő ember van. Nem mondhatjuk, hogy ez a Jónás nem hitt az Istennek, hát bizony a nyomorúság rákényszerítette őt, hogy megtegye, amit az Isten parancsolt neki, de hát mi volt a szívébe? Az, amit így mond Ézsaiás próféta, ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve távol van tőlem. Pontosan ez a Jónás lelki állapota, a megrekedt hívő lelki állapota is, Isten nem engedi, hogy ebbe maradj, mert akkor könnyen elveszhetsz. Isten azt akarja, hogy a teljes szívből, te, ahogy a parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Mi akadályoz meg ebbe bennünket? Hát az a mi Jónás. Tessék figyelni, örökké magáról beszél. Ugye így szoktuk mondani az öntelt ember. Mit jelent az öntelt? Fordítsuk csak le. Azt jelenti, hogy magával van tele. Az az ember, aki magával van tele, így is mondható, önimádó ember. Az önimádó ember soha nem fogja az Urat szeretni és imádni. Nagyon-nagyon fontos ezt megérteni, de hogy juthat el ide egy ember? És ez a próféta. Hát látjuk, mit csinál. Imádkozik, de mit mond az Úrnak? gondoltam én ezt már akkor, amikor még a hazámba voltam. Tehát a szívében lévő ellenség iránti gyűlölet olyan óriási benne, hogy ez mindent elborít. És egyszerűen nem hajlandó elfogadni egy ilyen Istent. Nagyon-nagyon komolyan bele kell gondolni abba, hogy milyen a mi teológiánk. Ugye a teológia az Istenről szóló tudomány. Milyen a te Isten ismereted? Hogyan ismered őt? Mert nézzük meg, Jónás tulajdonképpen jól ismerte az Istent. Mit is idéz? Mózes könyvét idézi, amikor az Úr kijelenti magát Mózesnek, hogy én a könyörülés, irgalmas Isten vagyok, aki hosszú tűrő, és a szeretet a nagy. Pontosan idézi Mózest, amit az Isten kijelentett Mózesnek. Tehát ő az ige alapján ismeri az Istent. De úgy gondolja, hogy ez az Isten elfogadhatatlan. Ez az Isten igazságtalan Isten. Ezek a niniveiek nem érdemeltek volna más, mint egy totális pusztulást. Atombombát a nyakukba. Ezek nem érdemeltek volna semmit. Ez van a szívébe. És olyan milyen a te Isten ismereted. Tudnélek, a bálvány mindig így születik, hogy én nem fogadom el azt az Istent, aki önmagáról beszél. Aki kijelenti magát. Mert teljesen világos, hogy Isten mondja, ahogy az Úr Jézus mondja a zsidóknak, hogy közületek senki sem látta az ő arcát, és közületek senki sem hallotta az ő hangját. Na most testvérek, miután az ember nem látja az Istent, nem hallja a hangját, mit tudhat egyáltalán az ember az Istenről? Amit ő maga kijelent magáról. És amikor ezt én nem akarom elfogadni, hanem egy másféle Isten képet akarok kialakítani magamnak, mert ez valahogy kényelmetlen ez az Isten kép, amit a Biblia jelent ki nekem, erre azt mondom, hogy hát az Isten, megragadom, ez az Isten szeretet, az Isten jóságos, az Isten olyan, mint egy télapot, aztán ez egy sokkal kényelmesebb Isten, amikor rólam van szó, de az ellenségeimet megpusztítsa el, akkor legyen igazságos, legyen könyörtelen, legyen kegyetlen Isten, akkor, amikor az ellenségemről van szó. De velem szemben meg legyen kegyelmes. Micsoda igazságtalan az a Jónás. Hát ő itt egyáltalán nem beszélhetne, nem is létezne, ha az Isten igazságos Isten lett volna vele szemben. Akkor hagyta volna ott a tengerbe megfulladni. Hát nem te akartál meghalni, Jónás? Nem te mondtad, hogy dobjanak a tengerbe? Nem itt is örökké a halálról beszélsz? Jobb meghalnom. Tehát a test gondolata halál. Ahogy a Róma 8-ból olvassuk. És ez teljesen igaz. És annyira megdöbbentő, hogy lehet egy ember ilyen megáltalkodott. Ugye itt már idéztem, talán első este ezt az igét az Ézsaiás könyvének 28. fejezetéből, a 14. versben. Ezért halljátok az Úr igéjét, ti csúfolódó emberek, akik uralkodtok ezen a népen Jeruzsálembe. Ti ezt mondjátok, szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtekhelyünk. Ezért így szól az én uram az Úr, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarok követ alapul. Aki hisz, az nem menekül el. A törvény zsinór mértékét teszem, az igazságot mércévé, jégeső söprő el az oltalmazó hazugságot, víz árasztja el a rejtek helyet, felbomlik a halállal kötött szövetségetek. Hát, tehát nem lehet elmenekülni se a halálba, sehova Isten színe elől, és ezt még mindig nem érti Jónás, haragszik, megharagudott. Kire? Istenre. Hát testvérek, rettenetes sok ember haragszik az Istenre. Alig találkozok olyan emberrel, aki ne haragudna az Istenre. Tessék csak megfigyelni, bármi baj történik velünk. Valaha hallották a testvérek emberek szájából a sátánt káromolni? Én még nem hallottam. De az Istent káromolni annál többet hallottam. És rettenetes a mi népünk, hogy milyen ocsmány módon képes káromolni az ő teremtő Istenének szent nevét. rettenetes, gyalázatos. És sokszor az ember úgy érzi, hogy micsoda kell, hosszú tűrő az Isten, hogy nem szakad rájuk az ég. Hogy jön egy ember ahhoz, hogy az ő teremtő Istenét gyalázza, hogy megharagudjon rá? De hát látjuk, még egy proféta is. És itt látszik az Isten hosszú tűrő szeretete. Milyen szépen mondja, ó Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még a hazámba voltam, azért akartam először Tarzisba menekülni, mert tudtam, hogy kegyelmes vagy, még aztán a végén megbocsátasz Ninivének is, hát én ezt nem akarom. Én ebben a szeretet játékban nem veszek részt. És tulajdonképpen Jónás ugyan végrehajtotta azt a szolgálatot, amire Isten megbízta, de ebben az ő szíve nem volt benn. Illetve csak abban a gondolatban volt benn a szíve, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. És odaül a város szélére, és várja, hogy hát, ha mégiscsak elpusztul Ninive. De látja, hogy megtértek, és érzi, hogy itt valami nagy baj van, és ezért haragszik. És azt mondja, jobb meghalnom. Hát ez a halálos harag. Sokan azt gondolják, ó, hát azért ez egy ritka eset, meg szélsőséges állapot, hát nem így van. Én emlékszem, egy idős házaspárnak rendszeresen vittem úrvacsorát, akik már nem tudtak eljönni a templomból, és mindig csak az asszony vett úrvacsorát. És akkor megkérdeztem több alkalom után egyszer a férjét, hogy Józsi bácsi, maga miért nem vesz úrvacsorát? És akkor azt mondja, mert nem akarok hazudni. És ugye mondtam, hogy arra tetszik gondolni, hogy nem tud megbocsátani. Arra gondolok, azt mondja, nem tudok megbocsátani. És akkor elmond egy történetet, hogy a rokonságból, az örökségből, hogy túrta ki valaki, hát és ennek az embernek aztán nincs bocsánat. És mondtam neki, hogy hát gondoljon bele, veszélyezteti a maga üdvösségét, hogy nem tud megbocsátani. Mert Isten azt mondja, ha mi nem adjuk tovább azt a bocsánatot, amit tőle kaptunk, ott a gonosz szolga története, akkor visszavonja az ő kegyelmét tőlünk. Ő akkor sem tud megbocsátani. És aztán azt mondtam neki, most tessék jól a szívébe nézni. Maga nem, hogy nem tud megbocsátani, nem akar megbocsátani. Bólogatott. Nem akar megbocsátani. Az ember nem akar megbocsátani. Haragszom, mint halálig. És mondtam neki, látja, nem akarja elvenni Istentől a Krisztus golgotai áldozatának a jegyeit. Nem akarja elvenni az élet kenyerét. Nem akarja elvenni Krisztus kiomlott drága vérét. Azért inkább meghalok, mert nem bocsátok meg. Nincs ott a szívedben ilyen? Mert erről van szó. És aztán én nagyon nyomatékosan elmondtam, tetszik látni? Ez valóban halálos bűnné lesz a maga számára. Mert nem fog megbocsátani Isten. Ha mi nem adjuk tovább az ő kegyelmét, akkor nincs bocsánat. Elmondtam neki, hogy én ugyanezt látom ám az én szívembe. Az én szívem nem külön, mint a Józsi bácsi szíve. És elmondtam, hogy szoktam én ezt csinálni. Mikor meglátom a magam szívébe ezt a megáltalkodott haragot, akkor bevallom bűnnek az Úrnak, hogy látod, Uram, mekkora gonoszság és bűn van a szívembe? Milyen ellenségeskedés és harag van a szívembe? Könyörülj meg rajtam, bocsáss meg nekem, mert testvérek, ez nem úgy van, hogy ó, vedd el tőlem ezt a haragot, Uram, amen. Nem fogja elvenni, ha meg nem vallod bűnnek, mert ez bűn. Ez igenis komolyan kell venni, hogy az én haragom bűn, az a harag, ami nem akar megbocsátani, amelyik tulajdonképpen meg akarja vonni az én ellenfelemtől, ellenségemtől a kegyelmet, az bizony Isten előtt nagyon nagy bűn. Ezt be kell vallanunk, majd akkor megszabadulsz. Ha azt mondod, igen Uram, én szeretnék megbocsátani, őszintén szeretnék, de látod, mi van a szívemben, és megakadályoz, bocsáss meg nekem, és akkor feloldódok, és akkor szabaddá leszek, és akkor, és megtörtént. És a Józsi bácsi vett úrvacsorát, és belátta, hogy bizony, ez halálos veszedelem az ő életében. És azt mondja ez a próféta, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Miért? Mert kegyelmes az Isten az ellenségeimhez. Na de hát könyörgöm, ha az ellenségeimhez kegyelmes, akkor hozzám is kegyelmes lesz. Ennyi logikája már nincs egy embernek, hogy milyen hálásnak kellene lenni Jónásnak. Ó, Uram, milyen csodálatos Isten vagy. Ezeknek a vadaknak is megbocsátottál, ezeknek a gyilkosoknak, ezeknek a rettenetes embereknek is van bocsánat. Hát milyen drága dolog, hogy ilyen Istenünk van. Nem örvendezni kellene, nem hálát adni kellene. És akkor mi még zúgolódunk, hogy miért engedi meg ezt, miért engedi meg azt, hogy lehet így, meg hogy lehet úgy. És lázadunk, és szidjuk, és átkozzuk a mi Istenünket, ki csendesen, ki csak a szívébe, dacosan és lázadva, ki pedig nyíltan, szembe Istennel. És milyen csodálatos türelemmel van az Úr Jónás irányába. Azt mondja neki, igazad van, hogy haragszol? És ezt nagyon-nagyon komolyan fel kell vetnünk, hogy igazunk van-e. Amikor haragszunk az ellenségeinkre, haragszunk azokra, akik minket bántottak, haragszunk azokra, és egyáltalán nincs a szívünkbe a megbocsátásnak, a szeretetnek még a gondolatosság. De ne gondoljátok, hogy ez tényleg csak egy Jónás, egy ószövetségi próféta szívébe volt. Emlékezzünk arra a kis történetre, amikor Jézus nem fogadják be egy samáriai faluba. Mit mond János és Jakab? Azt mondja, Uram, akarod, hogy tüzet kérjünk az égből, hogy ezeket elpusztítsa? És akkor Jézus azt mondja, nem tudjátok, minél lélek lakik bennetek. Amikor ez a gyilkos indulat van a szívembe, szívedbe, akkor nem tudod, hogy milyen lélek van benned. Nem az Úr lelke. Nem mondd, hogy akkor a Szentlélek uralkodik rajtad, amikor gyűlölet van. Tessék csak belegondolni, milyen lelkület az, mikor valaki átkot mondanak. Átok imádságokat mondanak. Hát nem Krisztus lelke lakott. Se az én szívembe ilyenkor, se a te szívedbe. De Isten nem hagyja Jónást, és csodálatos az a lelki gondozó tapintat, ahogy, sőt mondhatnám, hogy szinte isteni humor, ahogy ezt a lázadó, makrancos gyermekét kezébe veszi, körülbelül azzal az indulattal, amivel sokszor mi szülők, ha türelmes és szerető szívű szülők vagyunk, ahogy kezünkbe vesszük a mi kicsi toporzékoló gyermekünket. Igen, aki egyszerűen nem érti meg azt, hogy egy valaki szereti őt igazán. Az, aki az ő édesapja, vagy édesanyja, azok szeretik igazán. Aztán kiment Jónás, és letelepedett a várostól keretre, készített magának egy kunyhót, és odaült az árnyékba, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Még mindig reménykedett. Hát, ha csak mégis elpusztul ez a város. Hát, csak az Isten mégiscsak a fejéhez kap, és megbünteti ezt a gonosz várost. És csinál magának ott egy kis lombsátort nyilván, és abban ott védekezik a hőség ellen, és várja, hogy Isten végrehajtsa az ellenségén az ítéletet. Olyan sokszor hallom ma is mondani, hogy az Isten már miért nem csinál valamit, miért nem csap közéjük, itt aztán mindig arra gondolunk, akikre haragszunk, és miért nem ítél igazságosan. Péter apostol azt mondja, hogy ne sürgessétek ti az Úr napját. Mert Isten nem késik, hanem hosszan tűr értetek, hogy némelyek el ne vesszenek. Mindezeket a dolgokat olyan kegyelmes szeretettel mutatja meg az ige nekünk, hogy milyen a mi Istenünk, hogy valóban kegyelmes, irgalmas, hosszú tűrő. Mert ha nem így volna, testvérek, most mi egyikünk se ülne itt. Sőt, én újra és újra elmondom, mert mélységesen meg vagyok győződve, ha Jézus Krisztus nem ment volna a Golgotára, ha nem mutatta volna be az engesztelő áldozatot, akkor a történelemnek vége lett volna ott és akkor. Mert ő az idők végén jelent meg. És valóban ott az idők végén eljött az ítélet napja. De az ítélet helyére odaállt, helytállt helyetted és helyettem Jézus. Ezért folytatódhatott csak egyáltalán a történelem. Ezért van egyáltalán a kegyelem. És ezért ilyen drága mi Urunk és ilyen kegyelmes a mi Istenünk, mert ő rendezte a bűnkérdést. Jónás, amikor ott a nagy mélységben van, abban rettenetes pokoli helyzetben, a cedd gyomrába, akkor egészen másképp imádkozik, mint itt. Egészen más imádság hagyja el a torkát, mert akkor tud kiáltani, akkor a saját életét félti, akkor mi tudunk imádkozni az Istenhez, akkor tudunk hálát adni, amikor a halálos veszedelemből megszabadít bennünket, de nem értjük, hogy a legnagyobb halálos veszedelem az örök kárhozat. A sokkal súlyosabb, mint a testi halál. Az rettenetes. És ezt nem érti még Jónás. És tulajdonképpen azt mondtam, hogy a hívő ember sokszor megreked. Megtér, de megreked az ő hitbeli állapotában, és egyszerűen nincs fejlődés. Abban maradok, amiben vagyok a megtérésem pillanatában, mert nagyon sokan, ahogy emlegettem, csak a nyomorúság hatására térnek meg olyan értelemben, hogy egy-egy kirívó bűnüket hajlandók Isten előtt letenni. Vannak emberek, akik rettenetes mélységbe jutnak a paráznaság útján, rettenetes mélységbe az ital vagy a kábítószer útján, és ott van egy főbűn az életükben, azt látják, az valóban tönkreteszi az egész életüket, azt látják. És attól akarnak megszabadulni, de legtöbbször csak a következményektől. Nem is annyira a bűntől fél az ember, hanem a következményeitől. Na az ilyenfajta megtérés az biztos, hogy azt jelenti, hogy nem teljes megtérés. Ez egy nem igazi megtérés, itt egy megrekedt állapotról van szó, és ez Jónás lelki állapota. Ő igazából még nem tért meg. Gondoljunk a tékozó fiú történetében az otthon maradt fiúról elmondottak. Szinte egy az egyben ráillenek Jónásra. Amikor megtér a testvére és hazajön és meghallja a zenét, akkor nem akar bemenni. Akkor dühöng és haragszik, hogy az apja hogy bocsáthatott meg, hogy vághatta le a hizott tulkot, hogy mulat és örül, mikor hazajött ez a semmire kelő, amelyik eltékozolt a parázna nőkkel a vagyonát. Hát itt ítélni kellene, nem pedig örvendezni. De mit mond Jézus? Hogy öröm van a mennyben. Az angyalok örülnek a mennyben, mikor egyetlen bűnös megtér. Miért örül? Mert örök életet kapott. A menny azért örül, mert a menny polgárai, Isten országának a polgárai egyel többen vannak, mert egy ember megtért, egy ember üdvösségre jutott, egy ember megszabadult, és igazi öröm van a mennyben, és igazi öröm van az atya szívében, és valóban örülnünk kellene. Jónás nem tud örülni, hogy az ellenségei megtértek, hogy az ellenségei megszabadultak. Ő nem tud örülni. De vajon mi tudunk-e örülni? Mi van a szívedben akkor, mikor látod, hogy nálad sokkal-sokkal erkölcsi, emberi erkölcsi ítéletek alapján sokkal mélyebbről jött ember megtér. Jézus azt mondja a jó vallásos farizeusoknak, az otthon maradt hívőknek, hogy titeket a vámszedők és a parázna nők megelőznek az Isten országában. Mert ez a hívők, a profétai öntudat, az otthon maradt fiú gőgje megakadályozza abba, mert különnek tartja magát a másiknál, ahogy Jézus a farizeus és a vámszedő imádságában elmondja, hogy mit mond a farizeus? Hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Ez a legrettenetesebb mondat. Mikor valaki azt gondolja, hogy ő külön, mint a többi ember. Ez a legrettenetesebb mondat. És ez akadályoz meg bennünket, hogy tovább jussunk a megtérés, a megszentelődés, az üdvösség útján. Megakad az ilyen ember. Egyszerűen kérdés, hogy bemegye. Tudjuk, a tékozó fiú történetének az a legrettenetesebb csattanója a végén, hogy nem derül ki, hogy az otthon maradt fiú bemegye, holott az atya kijön, szinte kérleli, és a történet azzal zárul, hogy nem tudjuk, mi lett vele. És tudod-e, mi lesz veled? A te történeted hogy fog zárulni? Jónás története hogy fog zárulni? Itt is a történet tulajdonképpen befejezetlen. Hiszen még a mi életünk, akik most itt lehetünk, nyugodtan mondjuk, még befejezetlen. És bemész-e, teljesen bemész-e az atyai házba? Vagy ott ülsz a magad gőgös, önhit, vallásos öntudatot kunyhójába, és várod, hogy az igazságos Isten minden ellenségedet elpusztítja? Nem mondjuk, hogy nem vagyunk olyanok, mint Jónás. Nem mondjuk, vizsgáljuk meg. Hagyjuk, hogy az Isten vizsgáljon meg. Isten igéje, szent lelke leplezze le a szívemet, hogy meglássam. Mert itt van valami nagyon-nagyon nagy és kényes kérdés. Háromszor hangzik el, hogy az Úristen pedig úgy intézte. És ez olyan, megint olyan szívmelengető, hogy itt van ez a Jónás, ez a lázadó, inkább meghalok, dacos proféta. És az Isten úgy intézi a dolgokat, hogy Jónás rádöbbenhessen, hogy mibe van. Tehát olyan drága mi Urunk, hogy szinte kézen fogja Jónást, mint szinte kedves humorral fogja kézen, és egy bokornő az ő kis kunyhója fölé, amely árnyékot tart, és ugye Jónás örül a bokornak. Na hát mi tudunk örülni az ilyen kis apró cseprő evilági kényelmünknek, tudunk örülni minden komfortnak, minden, ami az én életemet kényezteti, vagy nekem kedves, annak tudunk örülni, de annak, aki ezt adja, annak nem tudunk örülni. Csak az ajándékok kellenek. És tulajdonképpen aztán Isten úgy intézi, hogy a bokor hajnal hasadáskor egy féreg következtében elszáradjon. Aztán kisüt a nap, aztán Isten úgy intézi, hogy forró keleti szél támad. Tehát mindent összehoz az Isten, hogy bizony Jónás ájuldozzon, szenvedjen, a hőguta kerülgetés, azt mondja, megint azt mondja, jobb megmahalnom. A halált kívánja. Nem bírja elviselni a szenvedést. Inkább a halál, de nem bírom elviselni ezt a szenvedést. Ahelyett, hogy azon gondolkodna, hogy ezt miért adta az Úr az életemre. Miért és mi célja van azzal, hogy én nekem itt szenvedni kell a hőségtől. Mit akar ezzel az Isten elvégezni? Nem ezt kérdezgetjük, hanem azt kérdezgetjük, hogy miért engedi meg az Isten. És ha ilyen szenvedésbe kell élnem, akkor bizony nem is akarok élni. Ez nem élet, így nem is akarok élni. Magát szereti. Minden apró cseprő kis mozzanat ebben a történetben egyetlen irányba mutat. Jónás, önimádó, maga szerető ember, aki hívőnek, profétának hiszi és gondolja magát, közben az Istentől olyan távol van a szíve, mint az egyik csillagrendszer, a másik csillagrendszertől semmi, meg se rezdül a szíve, nincs Isten iránti szeretet benne. És ez mutatja legjobban, ez a gyümölcs mutatja legjobban az ő megtérése, megrekedt. Mert testvérek, hogy is reked meg a mi megtérésünk? Ahogy említettem, bizonyos bűnöket meglátunk az életünkbe, azokat hajlandók is vagyunk letenni, miután rájöttünk, hogy ez tényleg tönkreteszi az életemet, tényleg nyomorúságba dönt, tényleg tönkretesz, Uram, akkor szabadíts meg. Ez igen. Meglátjuk, hogy vannak bűneink. De nem látjuk meg a bűn forrását. Nem látjuk meg, hogy a bűn belőlem ered. Én belőlem. Én vagyok a bűn forrása. Azt mondja Pál apostol, látok egy törvényt a tagjaimba. amely rabul áld engem a bűnnek. Ismerem a jót, mondja, de a véghez, viteléhez nincs erő. Nem tudom megcselekedni. De Jónás még ott tart, hogy szinte a jót se ismeri, mert nem ismeri fel, hogy milyen jó dolog az, hogy az Isten megkegyelmez 120 ezer embernek, és hogy az élet párti az Isten, hogy ő az életet akarja megmenteni. Nagyon fontos megérteni azt, hogy nekünk el kell jutnunk arra, hogy nem csak bűnismeretünk legyen, hanem önismeretünk. Hogy ne csak azt tudjuk, hogy ez és ez bűn, hanem azt is értsük meg, hogy én bűnös vagyok. Hadd olvassam fel Csehéri Kálmán egy pár sorát, amit egy igehirdetéséből másoltam ki. Amíg úgy mindenestől nem tudjuk magunkat, a magunk Isten nélküli természetét elítélni, addig nem telítődhet meg a szívünk Isten szent lelkével. Tehát amíg én nem tudom magamat elítélni, nem csak egyes bűneimet, magamat, addig nem telítődhet meg a szívem Isten szent lelkével. Amíg valaki könnyen sértődik, felcsattan, haragot tart, nem lehet inteni, nem lehet bírálni, biztos, hogy a természetét még nem ítélte el, és használhatatlan Isten szolgálatában. Nagyon komoly. Nagyon komoly megállapítás. Gondoljunk Péter apostolra. Amikor ott van, először Jézussal találkozik a nagy halfogás, csodálatos eseményében, meglátja Jézusban a hatalmast, a dicsőségest. Aztán meglátja azt, hogy neki bűnei vannak. Oda borul Jézus elé ott a csónakban, azt mondja, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Meglátja a bűnét. Aztán gondoljatok később, milyen büszkén mondja, ha ezek mind megbotránkoznak benned. Én nem, mert én kész vagyok, mind börtönbe, mind halálra menni, érted, Uram. Nem ismeri magát. Egyszerűen nem fogja fel, hogy amikor szorult helyzetbe kerül, majd hogy fog viselkedni. Nem ismeri magát. Ugye az elmúlt évtizedekben, amikor egyes lelkészeket az ÁVÓ, vagy később a titkosszolgálat különböző besugásra, vagy éppen együttműködésre kényszerített, ezek az emberek pontosan úgy jártak, mint Péter, nem ismerték magukat. Azt gondolták, hogy ők jó vallásos emberek, ők lelkészek, ővelük ez nem fordulhat elő, mert ők magas erkölcsiséget képviselnek. És bedarálták őket. Miért tudták bedarálni őket? Pontosan ezért. Pontosan ezért, mert nem ismerték magukat, nem ítélték el a saját romlott természetüket, nem fogták fel, hogy nekem nem egyes bűneim vannak, hanem úgy, ahogy vagyok. Isten ellenes vagyok. Istentől elszakadt és megromlott természetű ember. Mit mond az Úr Jézus? Honnan származik a bűn? Azt mondja, a szívből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, istenkáromlások, és így tovább. Honnan? A szívből. Milyen szívből? Ebből. Az enyémből. Amíg erre rá nem jön egy ember, addig nem tért meg teljesen is igazán. Amíg nem adom magam halálba. Most a szónak abban az értelmében, hogy elismerem, elismerem. Uram, igazad van, hogyha engem örök kárhozatra ítélsz. Ki tudtad ezt mondani valaha Isten előtt? Amíg ezt nem tudod kimondani, addig valami nem stimmel a megtérésedben. Addig még nem jutottál, elakadtál azon a ponton, hogy vannak bűneid. És nem veszed észre, hogy az egész természeted úgy, hogy van ítélet alatt. Kell, hogy legyen. Mert erről beszél a Golgotai kereszt. Erről beszél a Golgotai kereszt. Hogy Isten elítélte Jézus Krisztusban az embert. És aki elismeri ezt az igazságos ítéletet, az részesül a kegyelembe. Aki ezt nem ismeri el, marad. És ez az olyan a születés feltétele. Hiszen most testvérek, legyünk egész józanok. Nekem van egy természetem. Vagyok olyan, amilyen vagyok. Így születtem, ez vagyok. Szokták mondani nagy büszkén, ami a szívemen, az a számon, az vagyok, aki vagyok. És még dicsekszünk is vele, hogy milyen emberek vagyunk. Ahogy tegnap mondtam, mindenki villog a saját királyi ruhájában, mindenkinek van valami dicsősége, és nem vesszük észre, hogy Isten szemében mi mind démoni szinten elveszettek vagyunk. Hát az ördöggel kerültünk egyékenyre. Nem vesszük észre, hogy milyen mélységesen megromlott a természetünk, hogy nem bűneink vannak, hanem úgy, ahogy vagyok, én vagyok, a bűn forrásává lettem. Isten ellenségévé lettem. Nézzük meg, hogy lázad ez a prófét az Isten ellen. Hát borzasztó. Halálos harag van benne. Halálos sértődöttség. Nem lehet vele beszélni. Még az Isten se tud vele beszélni. Legtöbb emberrel Isten se tud beszélni. Mert aki nem hallgat az ő igéjére, akkor azzal az emberrel az Isten nem tud beszélni. Csak akkor, ha én igazat adok neki. Igazad van, Uram, hogy ítélsz, igazad van, hogy haragszol, ó, én nyomorult ember, mondja Pál apostol. Nem azt mondja, ó, én nyomorult, aki üldöztem valamikor a keresztényeket, ezt is mondja, de rávilágít, hogy ez bennem van törvényként, ez az én természetem halálos törvénye, és ezt meg kell tagadni. Halálba kell adni. Erről beszél Jézus, mikor azt mondja, ha valaki utánam akar jönni, tudnék, nem kötelező. Ha valaki utánam akar jönni, tehát ha valaki úgy dönt, hogy Jézus tanítványa akar lenni, akkor tagadja meg magát. Ugye itt nem azt mondja Jézus, hogy akkor az ezt ne tegye, azt ne tegye, így ne tegye, úgy tegye, egyszerűen azt mondja, magadat tagad meg. És vedd fel a keresztedet. És mi az a kereszt? Testvérek, az akasztófa, bitófa, ami kivégez engem. Ez ilyen drámai, ezt nem lehet kiszépíteni. Mint ahogy ugye egyes tanítók ezt kiszínezik, és rettenetes dolgokat mondanak, ahogy már idéztem, Robert Schurer azt mondja, hogy Krisztus keresztje azért ment Jézus a keresztre, hogy az egóját megdicsőítse. És hogy az ego útja a kereszt. Pont az egót öli meg. Ugye mennyire ördögi? És tátott szája hallgatják keresztények ezt az embert. Tátott szája hallgatják. Nem elég egy ilyen mondat? Hát antikrisztusi, amit mond. Ördögi, amit mond. És közben gyönyörűen beszél Jézusról. Na, ezek az igazi hamis proféták. Ezek a félelmetes hamis proféták. És az ember milyen könnyen elhiszi, hogy azért én nem vagyok olyan, mint a többi ember. De olyan vagy. És ugye Cseri Kálmán azt mondja, amíg sértődékeny vagy, amíg nem lehet téged meginteni, amíg az ige se tud oda vinni Isten ítélet elé, addig rettenetes helyzetben vagy, mint Jónás. És az Isten azt mondja, te szánod ezt a bokrot, ami a te kis kényelmedet szolgálta, ezt szánod? A 120 ezer ember az meg semmi, az nem számít. Én meg ne szánjam. Na itt azért kilóg a lóláb, nem? A szószoros értelmében kilóg a lóláb. És az újonnan születésre ezért mondja Jézus, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha újonnan nem születtek, meg sem láthatjátok az Isten országát. Tehát annélkül nem lehet, hogy az egész óemberi természetemet halálba ne adjam. Ennélkül én nem fogok újonnan születni, mert amíg a régi megvan, addig én nem fogok újat kapni. Most persze a régi megvan egész a halálig. Csak azt mondja Pál apostol, azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Ugye? Meg ha egy meghalt, mindenki meghalt. Amikor Jézus Krisztus a kereszten meghalt, az azt jelenti, hogy az emberiség halálra ítéltetett. Ha egy meghalt, mindenki meghalt. És a kegyelem. A kegyelem pedig újjáteremt. És új életre van szükségem. A Szentlélek által újjászült életre új szívet adj, Uram én nekem. Mert a régi romlott, bűnös és gonosz. Ez az én szívem. Igen. És aki erre nem jut el, és az én életemben is ez pontosan így volt, elindul az ember, ugye, mert végül is a nyomorúság szülte megtéréssel kezdődik a legtöbb embernek álma megtérése. Mindig úgy kezdődik, hogy azért valami nagy baj van, valami elől menekülni kezdek, tehát nem baj az, hogy van nyomorúság, meg nem baj az, hogy a szenvedés oda kényszerít, csak ott ne rekedjek meg, ott ne álljak meg, hanem menjek tovább, amíg az Isten egészen végig el nem végzi bennem az ő drága, újjáteremtő, újjászülő munkáját, mert ezt nem én végzem, nem én szülöm magam újjá, nem a hívő ember tesz magával valami csodát, hanem egyedül az újjáteremtő Isten. És ezt akarja ő elvégezni Jónásba. Persze sokan azt kérdezik, hogy tényleg mi történt Jónással. Mert a fejezet befejeződik, és egyszerűen nem derül ki, hogy mi történt Jónással. Az én szívemben az a reménység, hogy ez a könyv nem íródott volna meg, ha Jónás nem tér meg. Mert akkor megmaradt volna maga büszkeségébe, és soha nem adott volna igazat az Istennek, mert azzal, hogy ez a könyv megíródott, ezzel igazat adott Istennek. Lehet, hogy egy tanítványának mondta el mindezt, bizonyságtételként, látod, ilyen voltam. Mert minden profétának voltak tanítványai, és lehet, mert harmadik személybe írja, sokan azt gondolják, hogy maga Jónás írta, az is lehet. Az is lehet, hogy egy tanítványának bizonyságot tett, hogy látjátok, milyen ember voltam én. Látjátok, milyen lázadó voltam. Mennyire önimádó voltam. És azzal szeretném befejezni, testvérek, hogy parancs a Bibliában, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. A bukott Péter apostolnak mit mond az Úr Jézus? Nem részletezi a bűnét. Nem részletez semmit. Egyetlen dolgot kérdez tőle, hogy szeretsz-e engem. Ez mindennek ez az alfája és az omegája. Hogy ki a legfontosabb, kit imádsz. Minden ezen múlik. Az imádaton múlik minden. Mivel van tele a szíved? Önmagaddal, ahogy mondom, hogy öntelt ember. Önmagaddal vagy tele? Vagy van valami Istened, akit imádsz? Vagy pedig a Teremtőd, a drága Teremtőd, aki az Úr Jézusba fordította fejét, az arcát, aki az Úr Jézusban ismerhető meg, aki az Úr Jézus által szerethető, ezt az Istent imádod-e? És amíg nem imádod, de őszintén. Nem úgy, hogy eldaráljuk az imádságainkat, nem úgy, hogy hideg, üres szívvel elmondjuk a szép zsoltárokat, hanem úgy, hogy valóban örömteli, boldog szívvel imádod, szereted, mert ő a legfontosabb lény az egész világ mindenségben. Hiszen tőled függ az életed, testvérek. Hát azt nem tudjuk szeretni, akitől ered az életünk. Hány édesanyja mondja el, nem tudják szeretni a gyermekeit. Pedig nem lennél, ha ő nem lett volna. Hát még a mi Úrunk, Istenünk. Egy ember se lenne. Te se lennél, én se lennék, ha ő nem lenne. És nem lenne örök életed. Totális halálba zuhannál. És itt ez az őrült gondolat, ami újra és újra visszaköszön Jónásnál, jobb meghalnom. A halált kívánom. Ez a dacos, önpusztító gondolat, hogy még akkor sem, inkább meghalok, akkor sem. Az Isten imádjon engem, az Isten csináljon értem mindent. Azért van, nem? Azért van, hogy ne legyenek nehéz pillanataim, hogy ezt old meg, Uram, azt old meg, Uram, parancsolgatunk neki. Nem imádjuk. Az ajándékaiért toporzékolunk, de nem szeretjük. Hogy van te? Hogy van a te szíved? Mert testvérek, Istent imádni csak új szívvel lehet. Csak új szívvel lehet imádni az Istent. A régi természetet szerint nem tudod, képtelen vagy rá. Csak az új szív, csak a Szentlélek által újjáteremtett, új élet tudja dicsőíteni, áldani, magasztalni, imádni az Urat, és akkor ő lesz a legfontosabb. A világban, mindenkinél, ő lesz az első helyen, ő ül a trónra. És ugye milyen csodálatos ez a bevonulási történet, amit Zakariás 9.9-ben már Isten jó előre, majdnem 500 évvel előbb bejelentett. És ahogy az ige mondja, hogy bevezeti a fiút a világba. Miért? azért történik az egész jelenet, hogy döntésre kényszerít az Isten. Leteríted a felső ruhádat eléje, vagy nem? Pálmaágakat hintesz eléje, vagy nem? Mert mit is jelentett a zsidóságban a felső ruha leterítése valaki előtt? Hogy te vagy a király. Ez Jéhú óta Izraelben egy különös szertartás volt, hogy ha egy ember másik elé leterítette a felső ruháját, az azt jelentette, te vagy az én királyom, te vagy az én uram, te ülsz a trónon. És most testvérek, amíg magamat imádom, én ülök a trónon, nem? Természetes. De amikor Istent imádom, akkor Isten arra a helyre kerül, ami neki fenn van tartva, hogy Tertullianus egyházatja mondta, hogy minden ember lelkében ott van egy Isten formájú vákum. Tehát egy üres hely, de az az üres hely nem üres hely, mert vagy én ülök a szentek szentjehez, ugye a szent sátor kiábrázolja az embert a maga hármasságába, a pitvar, az oltár van a pitvarba, aztán a szentély, aztán a szentek szentje, és a szentek szentjében ott az Isten helye. Mi volt a szentek szentjében? Az ige és az Isten lelke. Ez volt a szentek szentjében. És ott van-e benned? Vagy nem tudjátok, hogy itt ti testetek? Az Isten szent lelkének a temploma? Ott van-e a szentek szentjében? Mert azon a helyen, a legbensődben, ott van az Istennek egy fenntartott hely. És vagy te ülsz ott azon a trónon, vagy egy bálvány, vagy az Isten. Ha az Isten ül ott, őt fogod imádni. Ez az újjászületett ember életének a csodája, hogy a szentek szentjébe beköltözik az Úr Jézus. De csak azoknak az életébe, akik megtagadják az óembert, akik leszállnak a trónról, hogy hallottuk tegnap a királyt, akik levetik, így mondja Pál apostol, hogy lemondunk a szégyen takargatásában. Megvalljuk. Ilyenek vagyunk, Uram, romlott, gonosz, Isten ellenes természetemet. Uram, Te öldököld meg, és adj nekem új életet. Csak idően ez nem történt meg. Egyetlen vizsgálati pontot hadd ajánljak a testvéreknek. Vizsgáld meg, hogy imádod-e az Urat. Szívből. Ha nem, ne nyugodjál meg, hanem engedd, hogy úgy gondozzon téged, lelki gondozzon téged az Isten, vigyen tovább a keskeny úton, hogy Jézus követésében eljusthass a teljes bizonyosságra. Eljusthass az üdvösségre, mert ez a célunk, és akkor beteljesedik rajtunk az a gyönyörű mondat, amit Péter apostol ír a gyülekezeteknek, azt mondja, őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőrt örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Hát ezt akarja az Isten, hogy kibeszélhetetlen, dicsőrt örömmel tudj örvendezni. Persze, csak akkor tudok én is, ha tel van a szívem az én Uram iránti imádattal, és akkor tudom a többieket szeretni, és akkor kerülök én a helyemre. Akkor valósulok meg én is Isten terve szerint, az ő drága akarata szerint. Hát azért könyörögünk, hogy Isten ezt mindannyiunkba elvégezhesse, hogy valóban őszintén leteríthessük a felső ruháinkat, ami Urunk előtt, Te vagy az Úr. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyán, köszönjük néked az igét, köszönjük Jónás könyvét is, amiben olyan csodálatosan elénk tárod azt, hogy mi mindnyájan Jónások voltunk, vagy vagyunk. Mindnyájan ugyanabban a helyzetben voltunk, vagy vagyunk, amiben Jónás, és Te bemutattad, hogy ebben a helyzetben nem maradhatunk. Köszönjük, Uram, hogy önmagadat mutattad be ebben a könyvben ismét, hogy milyen könyörületes, irgalmas, hosszú tűrő Isten vagy, Bocsáss meg, hogy olyan sokszor visszajöttünk ezzel a hosszú tűrő, irgalmas, szerető szíveddel. Milyen sokszor csak önimádó módon, engedetlenül, magunkat féltve, imádva, szeretgetve éltük a mi hívő életünket is, megrekedve valahol félúton. Könyörülj rajtunk, te vidd tovább bennünket, Uram, egész a célig. Uram, taníts meg bennünket úgy, ahogy Pál apostol mondta, mindaz, ami hátam mögött van, elfelejtem, és néki dőlvén cél egyenest igyekszem. Uram, a te drága szereteteddel szíts fel szívünkbe a Szentlélek által az irántad való szeretet tüzét, hogy ne legyen hideg a mi szívünk, hanem teljes szívünkkel, elménkkel, erőnkkel tudjunk téged szeretni, imádni, megváltó, teremtő, fenntartó Úrunk és Istenünk. Amen.
Amen.
Befejezésül azt az éneket énekeljük, amelyik végigkísérte ezeket a napjainkat, a legelsőt, Csend van bennem és emlékezem. Mielőtt az éneket elénekelnénk, először is szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket. Megtisztelő számunkra, hogy eljöttek meghallgatni Isten igéjét, és a helyi gyülekezetnek hirdetem, hogy a héten a szokott időkben lesznek alkalmaink. Szerdán 17:00 lesz bibliaóránk, pénteken gyermek és ifjúsági alkalmunk 6 órakor, és mához egy hétre 10 órakor Isten tiszteltünk, előtte 9 órakor ima közösséggel. A börtönszolgálatra készülő csoportnak pedig hirdetem, hogy ma délután 14:30 lesz az első próbánk, hogy még időbe fel tudjunk készülni a karácsony előtti műsorra. Nagyon köszönjük kedves lelkésztestvérünknek a fáradozását, amivel eljött, és kívánjuk az Úr Jézus kegyelmét, áldását további életedre, szolgálatodra és szeretteidre. Akkor ezt az éneket énekeljük záróénekként, az utolsó versét majd az áldás után fennállva énekeljük el.
Csend van bennem, és emlékezem, képen a múltnak én megjelen. Végket látok, s gondozó kezem, szennyből a sárkon, mint kivezem.
Yeah.